Szervusztok, ismét itt vagyunk, az Okos Utas magazint halljátok itt a Rádió Cafén, a stúdióban ismét F. Szabó Emese.
És Ács Gábor.
És tematikus műsorunk van, mert hogy annyi minden érdekes van az Azori-szigetekkel kapcsolatban, és friss élményeink vannak onnan, hogy ezt szeretnénk megosztani. Nem titkoltan azzal a célral, hogy ha valaki szeretne arra kirándulni, fönt van a bakancslistáján megnézni, milyenek az Azori-szigetek, akkor összegyűjtsünk minden információt, nyilván mindent nem lehet, de a lehető legtöbbet, a praktikus infókat arról, hogy hogy lehet oda eljutni, mit lehet ott csinálni, hogy működik a közlekedés, autóbérlés, szállások, amik esetleg csak elszórtan és nehezen összegerebjézhetően találhatók meg máshol, és itt viszont hasznos segítséget tudunk nyújtani ahhoz, hogy felkeressétek az Azori-szigeteket, amely az Atlanti-óceán, hát ha nem is
között?
A közep.
Hát, de ez egy szűse kedvér között.
Mondjuk úgy.
Mennyi? 1500 kilométer?
Azt hiszem a portugál partoktól kb. Annyi, vagy még kicsit több is. Amerikai oldal az talán messzebb van.
Igen, de attól függ, melyik szigetet, tehát ugye a legközelebbi sziget az.
Igen, mert ott belül, mert a szigetek követ is azért vannak tisztes távolságok. Ez pont föl, emiatt azért a közlekedés sem egyszerű közöttük. Úgyhogy rögtön fölmerül a kérdés, hogy mi van ott? Szépek ezek a szigetek egyébként. A
változatos... Igen, az jutott eszembe, hogy a legrövidebb műsort megcsinálhatnánk, hogy menjünk az Azori-szigetekre? Igen. Köszönjük szépen, ez volt az okos.
Te mit mondanál, hogy miért? Mert ugye te csak a legnagyobb szigeten voltál, São Miguel ellen.
Azért, mert egészen más klímájú szigetekről van szó, mint amit megszoktunk a kontinensen. Egészen egzotikus, mindenféle dolog van, amit egyébként...
Egyszer egzotikus, meg amúgy meg nem.
Igen, ezt akartam mondani, hogy egyrészt maga a klíma, a növényzet, a természeti látvány, szerintem azért egzotikus.
Mi is volt az a hasonlatod? Melyik három ország keveredik
hogy
benne?
Írország, mert hogy tehenek vannak a zöld legelőkön. Izland, mert nagyon sok aktív vulkánikus tevékenység van, de nincs aktív vulkán, de hogy ilyen gejzírek, hőforrások, stb. Rengeteg van. De a klíma sokkal jobb, mert pálmafák is vannak. Tehát, hogy egy ilyen vidék, ez hangsúlyozottan ez egy sziget, mert minden sziget egészen másmilyen klímával, kis mikroklímával rendelkezik. Tehát, hogy ilyen nagyon-nagyon különleges, viszonylag kevés még a turista, tehát, hogy nem kell ott hosszú órákat sorba állni semmiért. Ugyanakkor ez mégis Portugália része, tehát azért Európa, euróval fizetünk, és azért otthonosan érezzük magunkat.
Igen. Azt mondta a kántor kollega, amikor szokás szerint cukkolni próbált azzal, hogy milyen sokat utazom, hogy a napfényes Azori-szigetekről érkezvén ez nem olyan egyértelmű, ugyanakkor le is sültem egy kicsit, de ezt én észre sem vettem.
Hát te szerintem úgy van, hogy
a fontos az időjárás.
Amikor kimondott, hogy napfényes, akkor mellett, hogy eleredt az eső. És ez tényleg szó szerint értendő, és egy kicsit nekem az izlandi utazás tervezés jutott eszembe, hogy ott is mindig meg kell nézni az elkövetkezendő egy-két nap időjárását, és akkor azt szerint érdemes itt nyilván kelet-nyugat viszonylatában jönni-menni a szigeten.
Itt ezt nem lehet megcsinálni, képzeld el, mert hogy az időjárás jelentés az olyan, hogy egész napra nap és eső, nap és komoly eső ikon. És akkor talált ki, hogy mikor. És tényleg van úgy, hogy leszakad az ég, és nagyon-nagyon intenzív eső percekig. A órákig az túlzás, de még fél óráig biztos, hogy van, tehát lejöhet tényleg egy komoly mennyiség is, majd utána 5 perc alatt kitisztul, gyönyörű napos idő van, ilyenkor május végén, június elején már a nap, ilyenkor tényleg éget, abszolút rövidgatyás idő, utána fölmész akár csak egy 200-300 méter magasra a hegyoldalban, brutális, ködös, fázós, hűvös, ez váltakozik.
Azért a ködös vidéket, úgy emlékszem, hogy mi is nézegettük, és úgy lőttük be egyik napot, másik napot, hogy azért valamennyire a felhő vastagságot...
Van olyan nap?
Tehát, hogy
van olyan
azért
nap?
Lehet ezzel számolni.
Igen. Illetve van, ahol mondjuk kell. A szigeteknek az egyik legnagyobb és legfontosabb látnivalója az a Pico vulkán, amely Pico szigetén van, de aminek a megmászása egy nagyon komoly kihívás. Pont egy ilyen csávónak, mint én, aki átlagosnál egy picivel talán jobb kondiban van, amúgy is szeret túrázni, kimondottan szereti a vulkánokat, meg a hegyeket, és meg szeret letérni a járt utakról, úgyhogy nekem ez már nagyon régóta ugye bakancslista volt a Pico. De előbb akkor nézzük még gyorsan akkor a szigeteket. 9 szigetből áll, 9 nagyobb lakott szigetből áll az Azori-sziget csoport, és érdemes őket úgy elkülöníteni, hogy hát ha Európa felől érkezünk, akkor mondjuk ilyen, talán legközelebb van a fő sziget, São Miguel, amit már említettünk, onnantól délre elég messze esik ki egy Santa Maria sziget, és akkor utána van még a középső, most nem, az összes szigetet nem sorolom föl, a középső szigetcsoport, ahol 3 sziget közel van egymáshoz. Most ezeken jártunk, majd róluk akkor még kicsit beszélek, és akkor még van keleten, nem, még nyugaton, Amerika irányában jó messze 2 pici sziget, ahova csak repülővel lehet átmenni, onnan már nincsen hajós kapcsolat, erre is kitérünk majd, 2 között igen, és hát ott a legcudarabb az idő, tehát ott azt hiszem, hogy az év 365 napjából, azt hiszem 300-on esik az eső.
Az egyiken, Floresan.
Floresan?
Igen, uh-huh. Az egy nagyon-nagyon különleges krímájú sziget, valóban 300 napot esik az eső, egy őserdő, tehát hogy ha meg akarjuk nézni, milyen az esőerdő, akkor ott Európában megnézhetjük, és valószínűleg az óriás kígyók se fognak megenni minket. Uh-huh. Úgyhogy az, amilyen ilyen valóban ilyen örökzöld babér és mindenféle erdők vannak.
Floreszt és Corvo van, ugye végül is akkor csak elhangzik mind a 9-nek a neve. Ez a távoli, kieső, 2 sziget, és akkor a középső szigetcsoportra majd még rögtön kitérünk. Viszont aminek még nem hangzott el a neve, az Terceira, a másik nagy, a másik ahova ki lehet menni olcsón, mert van oda fapados járat a portugál szárazföldről. Viszont azért ugrunk át rajta most ilyen gyorsan, mert nekem ott volt a legkevés, ott éreztem a legkevésbé azt, hogy ez akár valami természeti, akár bármilyen különleges látnivalót, hogy lapos, van rajta, vannak rajta kisebb hegyek, de olyan semmi különösebb látnivalót.
Azt mondod,
nem
hogy akkor
nem
inkább
volt,
vagy a többi szigetre érdemes elmenni, vagy akkor a Kanárira, nem?
Hát én azt mondom, hogy nyilván, hogyha Madeirát elővesztük, és mondjuk Madeirával hasonlítjuk össze, Madeira az egyik kedvenc szigetem, az gyönyörű, fantasztikus, buja, hegyes, velük összevetve itt nincsenek annyira látványos hegyek, viszont több a vulkáni aktivitás, és minden sziget egy kicsit más. Vannak olyan részeik, amelyek Madeirához hasonlítanak, máshol viszont hosszú elnyúló lapos gerincek vannak, síkabb területek is vannak, úgyhogy São Miguel a nagy sziget, a fő sziget önmagában is megér egy utazást, viszont a középső sziget csoport nekem nagyon-nagyon tetszett, viszont érdekes módon a Pico vulkánon túl pont Pico szigeten nem nyújtott azon kívül semmi más. A többi részén volt olyan érzésem, hogy hát itt igazából a vulkánon kívül nincs túl
hát
sok érdekesség.
Igen, ha elképzeljük, hogy hogy néz ki az a sziget, az valóban egy sziget, és rajta egy vulkán nagyjából, mint a Stromboli, tehát hogy körülbelül annyi. Tehát nyilván ott a lábánál van település, meg még ez az Amaz, de ott az a fő látnivaló, meg hát csak minden nem is fér el ott.
A műsor első felében gyorsan átfutjuk a látványosságokat, mert már kevés időnk van, hogy a műsor második felében kimondottan a gyakorlati praktikus információkra helyezhessük a súlyt.
Hangsúlyt.
Hangsúlyt? A hangsúlyt igen. Helyezzük. Jó, úgyhogy gyorsan elmondanám, hogy a Pico túráról mindjárt mesélek, de akkor még São Miguelt fussuk el, ha már említettük, hogy a tényleg érdemes elmenni.
Fővárosa, Ponta Delgada.
Ponta Delgada, egy kellemes kis város, nagyon...
Úgy mondanám, hogy tipikus, de nagyon-nagyon szerethetőek ezek az Atlanti-óceán beli portugál városok. Egészen kellemes hangulatuk van, olyan hófehérre festett házak, és rajta ilyen sötét-szürke díszítések.
A templomoknak a dizájnja is nagyon hasonló,
nagyon
szép.
Nagyon-nagyon szerethető az egész.
De most nem ezt említjük, hanem te fogod kimondani a kétszínű tónak a nevét.
Sete Cidades.
Valószínűleg. Ami arról híres, hogy két tó egymás mellett, az egyik bizonyos fénykörülmények között, mert most éppen nem láttuk olyannak, pedig kétszer is fölmentünk különböző kilátó pontok, az egyik kék, a másik zöld.
Ez persze a marketing, ugye ez azt jelenti, hogy ikrek tava, ha jól rémlik, és a fényviszonyok, meg valószínűleg ott a víznek a mikroklímája, meg élővilága miatt valóban egy kicsit másmilyennek tűnik. Az egyiket picit kékebb, a másik egy picit zöldebb, és akkor, hogyha rárakult, tehát a Photoshop segítségét hívjuk, akkor ez egészen jelentőssé növelhető a két tó színe közti különbség, de valóban hát úgy néz ki, hogy mintha a kettőt egy töltés választaná el, amint fut is egy autóút. Uh-huh. És föntről lenézve igen, egy ilyen kis tört fényben valóban látszik a két kék közötti különbség.
Hogyha kimondottan a két tóra szeretnénk a legszebb kilátást, akkor a Miradouro da Vista Dorreit keressük, ha viszont a környékre, és az egész nagy vulkán, mert ez egy vulkánnak a belseje alapvetően, az egész vulkánnak a több kitörésének az eredményeit, a több különböző időpontban kialakult krátert szeretnénk látni, akkor az Inferno nevű, tehát Miradouro da Grotta do Inferno nevű kilátópontot javasoljuk. Ez 20 perc séta szerencsére az autóparkolótól, ez már rögtön szűri a mezőnyt, hogy kevesebben vannak ott, de egészen lenyűgöző és fantasztikus, ahogy látod, hogy hogyan alakultak a vulkáni események, vannak információs táblák, tehát nekem ez volt az egyik kedvenc helyem. Tényleg úgy éreztem, hogy ott mondjuk még órákig ellennék, mert tényleg egyszerűen lenyűgöző. A másik, ami hát nyilván kihagyhatatlan, ott azért sokat turista, mert hogy ez egy másik vulkán által kialakított városka, és ahol mondjuk a vulkáni működésnek minden nyoma megtalálható, az a szigetnek a másik felén van. Azt mondja, hogy a fogó, nem várjál, hogy hívják, nem. Na látom, és nem fog eszembe, hogy mindjárt megkeresem akkor pontosan a nevét, de közben még a legszebb Furnas, természetesen, most már eszembe jutott. Ott a városon belül is van egy kaldera, ahol mindenféle hőforrások, fumarolák, piszegők, tehát egy kis vulkáni terület, rögtön a házak tövében körbe lehet járni, de van a környéken egy tó is, és több hőforrás is, illetve több ezekhez kapcsolódó. Természet lágyölén is be lehet ülni a forró vizekbe, vannak kiépített tebbek, akkor van olyan, ahol mondjuk a patak két oldalán vannak medencék kialakítva, és egészen lenyűgöző, hogy mennyire...
És fantasztikus, mert ilyen pálmafák vannak ott közben mellettünk, és hogy ugye hasonló vannak Izlandon, és az a rendkívül fontos különbség a kettő között, hogy itt nem fagy le a fejed, mindenféle kilógó részünk, amíg elérjük a meleg vizet, hanem már az is egy kicsit ilyen kellemesebb élmény.
Ez utóbbit úgy hívják, hogy Poca do Dona Bella, amikor a forróvizes patak mellett vannak ugye a medencék. Itt az volt nekem a meglepő és újdonság, hogy már nem lehet simán jegyet venni, hanem csak online. Tehát ha valaki oda megy, akkor vonalkód, leolvasás és vedd meg magadnak online a jegyet, előre kell foglalni. Ez érdemes is, mert vannak időpontok, amikor azért ez betelik.
Ez egy egész kicsi fürdő, tehát hogy most így sacra hány ember fér el ott ilyen
másfél óráig lehet bent lenni, és szigorúan pont ezért van egy létszám limit, és akkor erre kimondottan figyelnek, hogy fél óránként eltérő
turnusokban engedik be az ember.
Színű karszalagot kapsz, és akkor pontosan tudják, hogy meddig kell, hogy elhagyd azt a környéket. És akkor van még egy, azt hiszem, hogy Ferreiras vagy Ferreiras nevezetű öböl, ami ahol a tengerben van a hőforrás, és egészen a legjobb mértékben keveredik a tengervízzel, tehát egy kis öblöcske, ahol úgy tudsz a tengerben fürödni, hogy meleg a tengervíz, és a kijebb úszva még ott is érzed a hatását, nyilván a legbelső részen, ott vannak a legtöbben, ott nagyon meleg, és ott is órákig el lehet üldögélni, teljesen természetes, sziklákon ücsörögsz, közben tőled 3 méter a hatalmas tarisznyarákok mászkálnak, és a sziklák között az emberek köré persze nem mennek, vagy ha hát volt egyik barátunk szívesen megfogta volna őket, mert mindent megfog, minden állattal így barátkozik, és ezzel is foglalkozik. Próbálkozott, de hát nyilván nem engedték a rákok, ezt nem szerették volna, hogy elkapja. Minden esetre ilyen körülmények között lehet ott csobbanni. Ez a déli, azért, déli részén van a szigetnek.
Ez azért fontos, hogy a tengervíz is meleg, mert az Atlanti óceán egyébként barom hideg, tehát hogy ott mondjuk egy ilyen 8-10 kilométer futás után kellemes belecsobbanni, de hogy én biztos nem töltenék el ott hosszú időt. A tó neve, amit kerestél és elfelejtettél, az majdnem sikerült, mert Lagoa do Fogo. Arra gondoltál.
Igen, de utána a tó, de magát Furnas települést kerestem, és ezek is igazából benne vannak egy kráterben, egy vulkánban. Nagy szerencsém volt egyébként, mert ablakos helyet sikerült, hát nem kapnom, hanem átülnöm, és pont arra szálltunk föl, tehát az egész szigetet fölülről meg tudtam nézni, és tényleg az óriási élmény volt, és onnan látszott igazán, hogy maga az a tó, hogy helyezkedik el a nagy vulkánon belül, meg a kráterek, szóval tényleg ez egy plusz, nagyon jó élmény volt. Nos, akkor most csak szuszanjunk akkor gyorsan, bár akkor a Pico túrát még mindenképp ide kell, hogy szuszakoljuk, és a sok-sok gyakorlati információt, hogyha esetleg mennétek az Azori-szigetekre, mert érdemes, ezzel jövünk vissza, maradjatok velünk.